Szép napot kívánunk mindenkinek, itt a sajátos Pogáccsa gazdasági magazin műsor, amiben mindig egy picit mélyebbre próbálunk különböző témákba mászni és feltárni azoknak a hátterét. A mai műsorban a fenntartható gazdaságról lesz szó, és itt van állandó beszélgető partnerem, Pogáccsa Zoltán, szervusz!
Szia Bandi, üdvözlöm a hallgatókat!
Nem teljesen véletlen a témaválasztás, most jelent meg új könyved, ami a boltokban van, fenntartható gazdaság címmel, és ez alapján próbálunk egy kicsit rendet tenni ebben az egészben. Már csak azért is kell rendet tenni szerintem, mert a fenntarthatóság és fenntartható gazdasággal kapcsolatban biztos, hogy vannak félreértések is, illetve érdemes egy kicsit holisztikusan megközelíteni ezt a témát. Ugye azt szokták mondani, hogy magának a fenntarthatóságnak három pillére van, ebből az egyik a gazdaság, a másik a társadalom, illetve a harmadik a környezet. Mit jelent a fenntartható gazdaság számodra?
Ez egy nagyon-nagyon jó megközelítés, amit itt mondasz, hogy több lába van a fenntarthatóságnak. Én ezt a könyvet azért írtam, mert ittozatosan frusztrált az, hogy folyamatosan elmentem ilyen előadásokra, meg olvastam könyveket, amik arról szóltak, hogy ez a mostani kapitalista társadalmunk, ez nem fenntartható, de aztán a végén sose kaptam meg azt, hogy na jó, de akkor mi lenne a fenntartható? Tehát, hogy nyilván nem vagyok ezzel egyedül, szerintem sokan élték ezt át az utóbbi években, hogy így ezt mindig már tudjuk nagyjából, ez ezért nem fenntartható, ez azért nem fenntartható, ezekről elég jó elemzések vannak, de hogy mondja már meg valaki, akkor milyen lenne egy fenntartható társadalom, és mivel nem nagyon találtam ilyen könyvet, ezért úgy döntöttem, hogy írok egyet. És valóban arra jut az ember, hogy egy fenntartható társadalomnak hát egyrészt van egy társadalom szervezési lába, tehát hogy egészen másképpen kéne szervezni azt a társadalmat, ami fenntartható lenne, tehát mondjuk más szerkezetű városokba kéne élni, másképp kéne megszervezni azt, hogy hol lakunk és hol dolgozunk, másképp kéne megszervezni a mezőgazdaságot, hogy miket eszünk, mivel fűtünk, tehát van egy ilyen szervezési része is, hogy mit csinálnak az emberek, és azt hol csinálják, és milyen időben csinálják, de van egy technológiai része is kétségtelenül, tehát ez ugye az meg arról szól, hogy hát milyen anyagokat használunk fel, milyen eszközöket használunk fel, és igazából ennek a kettőnek az egysége az, ami megadja, és hát még egyet hozzátennék, van egy népesedési lába is, tehát arra jöttem rá, miközben írtam a dolgot, hogy az emberiség masszívan túlnépesedett, és ugye ezt a mennyiségű embert egyszerűen ez a bolygó nem tudja eltartani fenntartható technológiával, csak fenntarthatatlanul, tehát hogy sokkal kevesebb embernek kellene egészen másképpen élnie, és más technológiákat használva ahhoz, hogy fenntartható legyen ez a gazdaság.
Nem akarok nagyon előre rohanni, de valamiféle hasonló nézetet próbáltak megkovácsolni ezzel az ESG-vel, ugye, mert ennek is az egyik része az environment, a másik a social, a harmadik a governance, és itt mind a háromnak fontos szerepe lenne, de egyrészt ez az ESG magyarosan kicsit elcsépelté vált, mert mindenki gyorsan elkezdte mondogatni a cégek közül, másrészt pedig szerintem nem nagyon értik a cégek sem, hogy itt most valójában mind kéne változtatni. Az E betűt értik, mert ugye azt mondják az alkalmazottaknak a nagy cégek, hogy adunk bérletet, meg gyertek mikromobilitási módszerekkel, meg gyalogoljatok, meg biciklizetek, de a social és a governance részben már sokkal nehezebben mozdulnak meg.
Igen, én azt gondolom, hogy ez az ESG, ez egy ilyen divat szóvá vált, és maguk azok a bank szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, mondják ma már, hogy ez alapvetően a zöldrefestésnek egy módozata. Én elég sok ilyen konferencián, workshopon voltam az utóbbi időben, ahol maguk azok, akik ilyen ESG befektetésekkel foglalkoznak, is elmondták, hogy ez önmagában nem fog létrehozni egy zöld társadalmat. Leginkább azért, mert ahhoz, hogy egy fenntartható társadalom létrejöjjön, az olyan befektetésekre lenne szükség, amelyeknek egy nagy részét a magánszektor sosem fogja megcsinálni, másrészt pedig egy része nem megtérülő, másrészt pedig nem egyszerűen csak arról van szó, hogy hova allokálok pénzt, hanem arról van szó, hogy gyökeresen át kéne alakítani mondjuk város szerkezeteket. Hogy egy példát mondjak, ugye itt bedobnám rögtön a 15 perces város példáját, mint egy ilyen, egy olyan esettanulmányt, ami jól le lehet vezetni, hogy mit jelent az, hogy a társadalmat kellene átszervezni, és nincs az az ESG beruházás, ami arra képes lenne. Ugye a 15 perces város az arról szól, hogy vegyük Budapestet. Budapest ma úgy működik, hogy a budai hegyekből a középpolgárok minden reggel 4 darab incifinci hidon át levonulnak Pestre, ahol vannak az irodáik meg a minisztériumok, ott egy órát állnak dugóba, majd utána ugyanezt megismétlik délután, amikor ugye visszafelé tartanak, megint állnak egy órát dugóba, és a város nagyobbik része folyamatosan reggel és délután be van dugulva. Na most, hogyha egy 15 perces város lenne, az arról szól, hogy minden, amit csinálni akarsz, az 15 percen belül elérhető, tehát ott vannak boltok, iskolák, munkahelyek, ilyen kis körzeteken belül, és nem kell a város másik végére átmenj. Ugye én itt kontrasztálnám az amerikai típusú városokat, mondjuk a holland típusú városokkal, tehát ha valaki járt mondjuk New Yorkban, vagy mondjuk ugye ennek megfelelőjeként, mit tudom én, Ázsiában egy Shanghai vagy egy Tokió, ami lemásolta ezt az amerikai városfejlődést, illetve járt mondjuk Hollandiában, ahol az egyszem Rotterdamon kívül gyakorlatilag az összes holland város, ez tulajdonképpen 15 perces város, tehát hiába egy baromi fejlett ország Hollandia, de egy Leidenben, egy Utrechtben, egy Groningenben, de még a fővárosban, Hágában is biciklivel járnak az emberek munkába, még a miniszterelnök is, mert hogy minden 15 percen belül elérhető biciklivel, és egy holland városnál nem nagyon tudod, hogy hol van vége a vidéknek, és hol kezdődik a város, mert olyan zöld az egész, hogy gyakorlatilag összemosódik a kettő. Tehát ez a típusú város, hogy ilyen városokat hozzunk létre, ez nem banki befektetések, vagy nem projektfinanszírozás kérdése, hanem várostervezés kérdése, társadalom felfogás kérdése. Tehát az a láb, amiről az előbb beszéltünk, hogy van egy ilyen társadalom szervezési láb, ez leginkább arról szól, hogy a polgárok beszéljék meg egymással, hogy hogyan szeretnének élni, hogyan lehetne elkerülni azokat a velejáróit a modern társadalomnak, amit egyáltalán nem szeretnek az emberek.
Én közben, ugye, ahogy emlegetted ezeket a példákat, Malmö jutott eszembe, mert hogy láttam egy ilyen dokumentumfilmet, vagy ilyen rövid filmet arról, hogy Malmö gyakorlatilag a 70-es évek óta próbál változtatni azokon a kihívásokon, meg problémákon, amik most merültek fel nagyon sok helyen. Tehát van egy ilyen jó 50 éves laufuk erre, tehát energiaválság, klímaváltozás okozta káosz, és elég sok érdekes megoldás az, amivel sikerült előrukkolni. Tehát azt szokták mondani, az egyik ilyen legváros azzal kapcsolatban, hogy a fenntarthatóság, fenntartható gazdaságnak egy ilyen bezzeg városa.
Nyugat-Európában már ez történik, tehát ugye Kelet-Európában sokszor még a zöld gondolkodást, azt úgy fogják fel a modernitáshoz ragaszkodó értékcsoportjai a társadalomnak, mert ugye a társadalom mindenhol, tehát ezért szeretek mindig harcolni az ellen, amikor azt mondják, hogy a magyarok azok így gondolkodnak, meg úgy gondolkodnak, mert van egy része a magyaroknak, akik beleragadtak ebbe a 20. századi modernitásba. A nyugatosság, az Európai Unió az számukra azt jelenti, hogy autópályák, autók, nagyváros, ezek tipikusan szerelmesek ezekbe az amerikai nagyvárosokba, a fogyasztásba, és azt gondolják, ezek SUV-kkal kell járni, minél inkább hasonlítunk Amerikára, annál jobb egy fejlettebb egy ország. A Nyugat-Európában már nem erről szól a városfejlődés, hanem arról szól, hogy mondjuk visszacsinálnak azt a rendszert, például, hogy autópályákat átvezettek városokon, sokszor betemették ezeket az autópályákat, és a helyére parkokat csináltak. A Oszlóban például már alig vannak autók, az emberek gyalogolnak, bicikliznek, tömegközlekednek, elektromos buszok vannak, tehát sokkal inkább mennek vissza oda az emberek, rájöttek arra, hogy nekik is jobb, ha csöndesebb egy város, ha lehet hallani a madarak csicsergését, ha a falak nem lesznek kormosak, ha nem smogban állsz folyamatosan, ha nincsenek dugók, hogyha a gyerekeid mondjuk sétálni tudnak, és nem üti el őket az autó, ha nem lesznek olyan városrészek, amelyek teljesen, az urbanizáció tönkreteszi őket, és nem különülnek el nagyon zöld városrészek, és nagyon vállalhatatlan területek, erre nagyon jó példa Brüsszel, ahol vannak katasztrofális negyedek, meg vannak zöld negyedek, szóval, hogy ezeket próbálják már visszacsinálni, és igen, Hollandiában, Svédországban, Ausztriában, már egy Norvégiában, Dániában egy elég nagy eredményeket értek el.
Oké, van egy jó pár kérdésem ezzel kapcsolatban, úgyhogy a zene után majd ezekkel jövünk vissza. A fenntartató gazdaságról beszélgetünk.